Szeretnék ma röviden szólni az igének a dicsőségéről, ami a dicsőségnek a kezdete az életünkben. Ugyanis az ige az, amely által újjászületünk. Amikor újjászületünk, akkor az ige bekerül a szívünkbe, és az igének a dicsősége elkezd megnyilvánulni az életünk felett. Az igének a dicsőségében való járásról fogok ma szólni nektek, hogy nagyobb megértést kapjunk arról, hogy Isten miért küldte el az igét az életünkbe. Hogy kell az igével együttműködni az életünkben, hogy kell az igét élni az életünkben, és az igében való élet mit hoz elő a dicsőségben való növekedésben. Mert nekünk az a dolgunk itt a Földön, hogy Jézus meghagyta, hogy az ő dicsőségében járjunk, és hogy ragyogjuk az ő dicsőségét. Hogy ti vagytok a világ világossága, mondja, és úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák azt az emberek. És Isten ezt az igei dicsőséget nem csak azért adta nekünk, hogy bennünk lakozhasson, hanem azért is adta, hogy megláthassa a világ, hogy bennünk valami más, ami a dicsőség hordozói vagyunk, és annak meg kell látszódnia az egész világban. Ragyogni kell ezt a dicsőséget. Úgyhogy Isten adta az igét. Minden az ige által kezdődik. Kezdetben vala az ige. És az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Így kezdődött minden, kezdetben. Ezelőttre nem avat be minket Isten. Úgy kezdődik, amiről nekünk tudnunk kell, hogy kezdetben vala az ige. Az Isten beszéde, Isten szava. És a 2 Timóteus 3.16-ban arra tanít minket, hogy a teljes írás, vagyis Isten, amit szól, azt proféták leírják. És mi az igét onnan ismerjük, mert le van írva nekünk. És a Timóteus levelében így olvastuk, hogy a teljes írás, vagyis Isten igéje, amit leírtak. A teljes írás Istentől ihletett, vagyis Istennek az ihletésére jött le a földre. És hasznos, nézzük meg, mire adta Isten. Hasznos a tanításra, a feddésre. Van, hogy szükség van arra, hogy valaki megfedjen minket. És a szüleink nem végezték el, és a pásztorunk sem végezte el, akkor Isten igének adjunk helyet, hogy elvégezze. Nagy szeretettel fogja végezni. De szükség van rá. Szükség van rá. Hasznos a tanításra, tehát tanít minket Isten igéje. A keskeny ösvényen maradni. Megfed minket az ige. Feddésre való. A megjobbításra. Vagyis, hogyha Isten igéjében maradsz, és Isten igével táplálkodsz, akkor egyre inkább jobb leszel. Ez egy nagy jó dolog. Idén jobb vagy, mint tavaly voltál minden szempontból, minden tekintetben, ha az igében jársz. És az igével táplálkozol. Garantált. Mert az igének ez a tulajdonsága, hogy hasznos a megjobbításra. Vagyis a rossz szokásainkat, rossz tulajdonságainkat egyre inkább elhagyjuk, és helyette felvesszük az Úr Jézus Krisztusi jellemvonásainkat, és az Úr Jézus Krisztusi gondolkodásmódunkat, és az Úr Jézus Krisztusi dicsőségünket öltjük fel magunkra, és azt meglátja a világ rajtunk, mert egyszerűen tagadhatatlan, hogy mások vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. Ezt az ige végzi bennünk. A megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezt az ige végzi el. Egyedül. Az egyedül. Ha nem az igében van a nevelésed, akkor csak vallásos leszel. Lehet tanulni emberi rendeléseket, de az igazi nevelést az Isten igéje tudja elvégezni. Úgyhogy Isten igéjéhez ragaszkodnunk kell, és élnünk kell vele. Mert feladatai vannak az életünkben. Jézus azt mondja a tanítványoknak a János 15.3-ban, hogy ti már tiszták vagytok azon beszédek által, amelyeket szóltam néktek. Vagyis azt is tudni kell, hogy Isten igéje meg is tisztít minket. Mert ahogy hallod Isten igét, és hogy engedett, hogy szolgáljon feléd, úgy az ige megtisztít. Megmos, az ige fürdője. Olyan, mint hogyha egy zuhanyt veszel egy fáradt nap után, és le kell mosni az út porát, és az izzadságot, és mindent, ami aznappal kapcsolatos. Egy jó zuhanyt vesz az ember, akkor a teste megtisztult. Isten igéjének a fürdője pedig megtisztítja a szellemedet, a lelkedet és a testedet. Az Isten igének a fürdőjét nem lehet elhanyagolni, nem lehet heteket eltölteni az ige nélkül, mert ez az igei megtisztítás, erre szükségünk van naponta. Naponta szükségünk van rá, hogy a föld porát lemossa rólunk. A Jézus nevében, a Jézus Krisztus nevében. Tehát az ige megtisztító erejével élünk, amikor az igével élünk. És az ige tanít minket, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Csak két igét vettünk, és már mennyi mindent megtudtunk, hogy az igei közösség mit végez el az életünkben. Nézzük tovább. Nézzünk egy példát, hogy Istennek a beszéde által mi végeztetik el az életünkben. Mózes volt Istennek az a hatalmas szolgája, akit Isten felhívott az Isten hegyére. És Mózesnek 40 napot kellett tölteni Isten jelenlétében. Ebben a 40 napban Mózesről nem jegyzetelik, hogy kapott volna vendéglátást, hogy kapott volna enni vagy inni. Leginkább bőjtben volt, és Isten jelenlétében volt, és vette Istennek az útmutatásait. A sátortemplom építéséről, a kőtáblákról, a parancsolatokról. Isten tanította őt apró részletekig arról, hogy miként szolgálja majd Izrael népe Istent. És miközben ezt a 40 napot tölti Isten hegyén, valami történik Mózessel. Annyi van csak, hogy Isten szól hozzá, és ő hallgatja. Isten szól hozzá, hát Isten igéje szolgál ő felé, és a 2 Mózes 34-ben, a 29-es versben nézzük meg, hogy mit olvasunk ki, mi történik Mózessel. És lőn, amikor Mózes a Sínai hegyről leszálla, az a 40 napnak a zártával van, lejött a hegyről, a Mózes kezében volt a bizonyság 2 táblája. Mikor a hegyről leszálla, Mózes nem tudta, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, mivel hogy ő vele szólott az Isten. És Mózes lejött a hegyről, 40 nap volt Isten jelenlétében, és Isten szólt hozzá. És Istennek az igéje, Istennek a szava, Istennek a beszéde azt hozta, hogy Mózes orcája elkezdett ragyogni a dicsőségben. És ő nem vette észre, mert ő abban a közegben töltött 40 napot. De akik felé lehozta a kőtáblákat, azok elkezdték mondani, Mózes, ragyog az orcád. És ez a ragyogás, ez Isten dicsősége volt, ami visszatükröződött Mózes arcán, és le kellett takarnia az ábrázatát, hogy ne vegyék észre, az új szövetségben úgy olvastok, hogy ne vegyék észre az ő dicsőségének mulandó voltát. Ugyanis ez a dicsőség egy időn belül elhalványodott rajta, és a végén teljesen elmúlt az orcájáról, ugyanis nem belülről jött ez a dicsőség. Ez a dicsőség még nem Mózesben lakozott, kívülről ragyogott rá Isten beszéde által. És elhalványult. De ez is dicsőséges volt. Ez is dicsőség, és a mulandó dicsőség miatt Mózes letakarta az arcát. Hogy ne vegyék észre Izrael fiai, hogy ez a ragyogás egyre halványabb és halványabb lett. Többször ment fel a fegyre, mert ezek a kőtáblák, amiket először hozott le, ezeket sajnos indulatában összetörte. Úgyhogy az első, aki megtörte a parancsolatokat, az Mózes volt. Összetörte a parancsolatokat, és Isten megbocsájtott neki. És újra fölment a hegyre, és újra megkapta a kőtáblákat. Másodszor már óvatosabban hozta le a hegyről. És a drága dicsőség ragyogott rajta. Csak azért, mert Isten beszéde szólt hozzá, és ő azt fogadta. És ez nagyon tanulságos. Ha mi fogadjuk Istennek a szavát, nyitott szívvel, és időt töltünk az ő közösségében, időt töltünk csak, hogy ha engedjük, hogy az ige szóljon hozzánk, ha olvassuk, vagy hallgatjuk a felkentek prédikánsát, ami történik majd velünk, elkezd rajtunk ragyogni Istennek a dicsősége. Ami munkája az egész életünket. Ez a dicsőség az, ami bevégzi Isten akaratát. Ez a dicsőség az, amit vágyik Isten ránk árasztani. És hogy mennyire jó dolog erről tudni, hogy Isten igének ez a szolgálata. Ha csak ennyit tudunk volna, ha a közösségbe kerülünk az igével, egyre inkább fogunk ragyogni a dicsőségben. Az ő igéje végzi ezt, az igének a szolgálata, az ő beszédének a szolgálata ez. Az 5 Mózesbe, ha lapozunk, egy másik őszövetségi helyet megnézünk, ahol a tanulság, amit veszünk ebből az igerészből majd, mit jelentett Mózes számára Isten beszéde, és mennyire más jelentett Isten beszéde a nép számára, hogy ki miként hallgatja Isten igéjét. Óriási tanulság van benne. 2 rövid ige vers. Az 5 Mózes 32-ben, a 32. fejezetben 46-47-es versek. Mózes ugye lejön a hegyről és tanítja a népet, amit Isten adott neki a parancsolatokban. És elkezdi neki tanítani, hogy ez az ige, amit Isten nektek adott, ez a ti életetek. Ebben van a ti életetek. Ezek nem csak parancsolatok. Ezek nem csak parancsolatok, hanem ezek Isten élete, amit szolgáltat felétek az igéjén keresztül. Mózes mondanék, vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek a mai napon, és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. Vagyis parancsolatokat hozott le Mózes a hegyről, és azt mondta, hogy ezt a fiaitoknak is tanítsátok meg. Ugyanúgy Isten igéje nekik is, azért, mert a tiszátokból hallják, attól még az Isten igéje. És azért adja Isten, hogy beteljesítsétek e törvénynek minden igéjét. Mert nem hiába való ige ez néktek, hanem ez a ti életetek, mondja Mózes. Tehát az igében, amit Mózes lehozott a hegyről, abban van a nép élete. Ez a ti életetek. És ez ige által hosszabbítjátok meg napjaitokat, azon a földön, amelyre által mentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Igen ám, csak a nép nem találkozott személyesen Istennel, mint Mózes. És amennyit ebből levettek, átvettek, az a parancsolatok maradt csak. Hogy ezt szabad tennünk, ezt meg nem szabad tennünk. Ez így helyes, ha így járunk, az pedig tilos Isten népének. És maradtak az rideg-hideg parancsolatok a szívükben. De Isten élete nem tudott átjönni, mert nem volt nyitottság a szívükben, hogy ezek a parancsolatok egyben az Isten életét hozzák nekik, hogyha ezeket cselekszik, és Isten közösségében cselekszik, akkor az életet hoz nekik. De az életet nem tudták venni belőle, csak a parancsolatokban jártak, és vallásossá lettek. És Jézus meg is dorgálja őket, hogy ti elhagytátok az én atyám szavait, és vallásos rendelkezésekben élitek az életeteket. És a szívetek távol van Istentől, csak a szátokkal közelektek Istenhez. A nép nem tudta átvenni Istennek, Mózesnek Isten élete volt, amikor a beszédeit vette. A nép számára parancsolatok maradt csak. Így ne járjunk, mint Isten népe, hogy az ige csak vallásos rendelésekben teljesedik ki az életünkben. Hogy így kell hordani a hajunkat, úgy kell gyülekezetbe járni, ezt mi így szoktuk, úgy nem jó, ha úgy csinálod. Nincs benne a szellem szabadsága, nincs benne Isten élete. És nem tudja az ige elvégezni azt a táplálást és azt a munkát, amit szeretne. Hogyha elveszünk a betűben. Mert az ige szellem és élet. Ugye tanítja? Szellem és élet. Az ige, amikor szolgál feléd, akkor szellemet hoz. Minden betűje az igének, minden szava Istennek, amit kimond, az maga Isten. Az maga Isten élete. Minden egyes szava. Hogyha szellemnek és életnek fogadod, akkor az szolgálja feléd. Ez óriási tanulság. Mózes Isten igéjét megtalálta, életet talált benne. A nép pedig parancsolatoknak vette. Isten pedig azt mondta, hogy ezekben a parancsolatokban van a ti életetek. Mind a kettő az igében volt elrejtve. A Jézus nevében. Amen. Amen. Az igét élni kell. Mert éltető ereje van, és az az élet kell, hogy éltessen minket, ami benne van az igében. Mert ahogy Isten kiejtette, az örökre megáll, és élő. Élő dolog az ige. Egyszerűen él örökön örökén, mert Isten szólta. És minden szavában benne van Isten élete. Minden szava lüktet. Isten életét hordozza. Minden szava Istennek. Minden igéje. És ezt kell tudomásul vennünk, amikor az ige közösségébe kerülünk. Ezt a mai napon ugyanígy elvégzi az életünkben. Az a dicsőség, ami ragyogott Mózes arcán, az egy külső dicsőség volt, csak az arcán volt, és aztán elhalványult. Tudni kell, hogy mi bennünk hívőkben, akik újonnan teremtettek vagyunk, ez a dicsőség belül lakozik. A szellemünkbe beleköltözött. Ott örök lakozást vett ez a dicsőség, Isten dicsősége. És amikor befogadjuk az üdvösségünket, amikor újonnan születünk, akkor ez az ige beköltözik a szívünkbe, amelyel újjászülettünk. És ott él. A rombolhatatlan mag. A rombolhatatlan mag az örökké ott van, és elkezd növekedni. És hatalmat vesz az életünk felett. És bennünk élhessen az ige. Ezt Isten azért küldte az igét, hogy az ige bennünk életet vehessen. És hogy megcselekedhesse, amire Isten elhívta. Az ige az Isten programozott hatalma. Amire elküldi, azt megcselekszi. Ha befogadod, és hűséges vagy, és nem tekintesz a láthatókra, akkor megcselekszi. Az ige megtermi, amire Isten elküldte. Mint az eső és a hó, ha leszáll az égből. Oda vissza nem tér anélkül, hogy meg ne cselekedje, és hogy ne vigyen Istennek dicsőséget. Csak úgy tér vissza, hogy Istennek dicsőséget vesz. Abból a helyzetből, ahova kirendelted az igét, hogy az működjön az életedben. Mert élő és ható. Élet van benne. És hatékony azokra a helyzetekre. Ez az ige benned van, és az a dicsőség benned van. Hogy bennünk élhessen ez az ige, és Isten igének a dicsősége most a szellemünkben lakozik. Értjük ezt? Ott lakozik. Soha többé nem halványul el, és onnan a szellemünkből képesek vagyunk kiárasztani. És képesek vagyunk élni általa. És Isten ezt akarja. Hogy az, amit elhelyezett a szellemünkben, az az ige, annak a dicsősége elkezdjen áradni az életünkre. Ez valami lenyűgöző gyönyörűség. És meg kell értened az igének ezt a titkát, hogy hogy tudsz vele úgy együttműködni, hogy a dicsősége megjelenjen az életeden. Mit kezdünk vele? Mit kezdünk azzal a dicsőséggel, ami a szívünkbe került? Mit kezdünk vele? Ezt a dicsőséget lehet növelni. Ez a dicsőség növekedhet. Viszont tanítja az ige, hogy dicsőségről dicsőségre egy elváltozás van nekünk elrendelve. Nem lefelé, fölfelé van ez a dicsőség. Növekedni lehet ebben a dicsőségben. Meg lehet tanulni, megnyilvánítani ezt a dicsőséget. Hogy megnyilvánuljon az életünkben, helyzetekben. A dicsőség megragyogtassa magát. És meg lehet tanulni ebben a dicsőségben élni a nap 24 órájában. Meg lehet tanulni ebben a közösségben. Dicsőség felhőben élni. Olyan sekin a dicsőségben, ahol az ellenség nem talál célba, csak botorkál, és aztán elnyeli a dicsőség fénye, és eltávozik. Egyszerűen el vagy rejtve ebben a dicsőségben, ha megtanulsz benne élni, ha megtanulod kiárasztani a szellemedből a testedbe. Mindannyiunkban jelen van Istennek ez a dicsősége. Egy mértéke. Mint ahogy a hitnek egy mértékét adta Isten. A dicsőségnek is egy mértékét adta nekünk Isten. Ez a dicsőség bennünk lakozik. A megnyilvánulását a dicsőségnek is ugyanígy egy mértékben fogod tapasztalni, annak a mértékében, ahogy a dicsőség benned lakozik. Amekkora mértékben a dicsőség benned lakozik, olyan mértékben fogod meglátni, megnyilvánulni az életedben. Úgyhogy akkor már látjuk, hogy érdemes rákapcsolni, hogy ez a dicsőség növekedjen bennünk, ugye? Mert ami bennünk van, abból tudunk előhozni a látható világba megnyilvánulásokat. A Szent Szellem segítségével persze, mert ő munkatárs ebben. És nem kudarcokban akarunk élni, hanem dicsőséges győzelmekben akarunk élni, ugye? Amen. Tehát ebben ma partnerek leszünk Istennel, hogy meg akarjuk érteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ez a dicsőség minél jobban megnyilvánuljon az életünkben. Amen. Amen. Hálákat adunk Istennek. Jézus tanítja, hogy ti vagytok a világ világossága. Az a dicsőség, amit benned elhelyezett, Jézus azt akarja, hogy az ragyogjon. Nem csak ő akar gyönyörködni benne, hogy a gyermekem hordozza a dicsőségemet, hanem azt akarja, hogy a világ, amely sötétségben van, lássa meg a te világosságodat. Úgyhogy kiragyogod magadból. Úgy fénylék a ti világosságotok, mondja Máté 5.16-ban. Hogy lássák meg azt az emberek előtt látszódjon meg. Lássák meg az emberek azt a te jó cselekedeteidből. Milyen cselekedetek ezek? Amikor a dicsőségben elkezdesz járni, akkor lesznek olyan cselekedetek, amik máshogy nem lennének. És ezeket meg kell látnia a világnak, ez Jézus akarata. Ezért közölte veled ezt a dicsőséget a szellemedben, az ige által. A bennünk lévő világosságnak ragyognia kell. Ha ránézel egy keresztényre, látnod kell, hogy ragyogja az Urat. És tudod, hogy az Úré, az ő dicsősége van rajta. Ennek meg kell látszódnia a külső világban is. Nem csak a szellemi birodalomban lehet látni, az ellenség tudja, hogy el vagy pecsételve. Messziről ragyogod ezt a dicsőséget. De kívülről is kell látni, az embereknek is észre kell venni. Isten minket az ő dicsőségének kiragyogására teremtett. A dicsőségének a hordozására, a belül hordozzuk, és a kiragyogására, kiragyogjuk ezt a dicsőséget kifelé, a világnak. Erre teremtett minket. Ugyanis a végcél az, hogy az egész föld teljes legyen az Úr dicsőségével. Ide igyekszik Isten, ide törekszik, és ez az idő eljön. Akkor úgy betölti a földet Isten dicsősége, mint ahogy a folyamok a tengert. Az egész föld teljes lesz Isten dicsőségének az ismeretével. Most mi csak közeledtünk ehhez, és az úgy történik, hogy minden egyes hívőjébe elhelyezi az ő dicsőségét. És utána ez a dicsőség elkezd kiragyogni. És kiragyogni. És egyre nagyobb világosság van a Földön azáltal, hogy naponta születnek újjá keresztények, hívők és hitetlenek, akik megtérnek az Úrhoz. És ez a krisztusi test egyre inkább ragyogja ezt a dicsőséget. És az ördög minden nap pozícióvesztésben van. A királysága minden nap veszít a hatalmából. A legyőzetett királyság. hatalmából. Minden nap veszít az ő munkásaiból. Minden nap veszteség éri. Isten királysága meg növekszik. Képzeld el? Úgyhogy nyerő pozícióban vagyunk, mint Krisztus teste, és ez Istennek a munkája. Ez Istennek a munkája. Úgyhogy ez nem úgy van, hogy a sötétség egyre jobban eltapos téged. Nem. A világosság vesz egyre inkább hatalmat a sötétség felett, és minden nap vesztő pozícióban van a sötétség birodalma. Veszít a munkásaiból, veszít az ő hűséges csatlósaiból, mert kijönnek onnan, és kijönnek a világosságra. És hidd el, hogy így van, mert ha nézed, akkor milliók születnek újjá egy nagy evangélista alkalmán, Afrikában, Ázsiában, a világszerte mindenfelé. Gyönyörű, hatalmas seregek jönnek az Úrhoz naponta. Így van megírva. Naponta növekszik a krisztusi test az üdvözülőkkel. Mai napig így van. Határozzuk meg, mi ez a dicsőség, jó? Próbáljuk szinonim szavakkal egy kicsit körbeírni, hogy mi ez a dicsőség, amit Isten nekünk adott a bensőnkbe. Hogy lehet ezt jobban megközelíteni? A ragyogás például. Ez egy rokon értelmű szó. A sugarak. Sugarak támadnak az ő kezéből, írja a kis profétánál. Ez az ő dicsősége, hogy ragyog, a képeken látod Jézus hatalmas fényben, és a sugarak támadnak az ő lényéből. Ez is az ő dicsőségének az áradása. A kiragyogás. Ez is a dicsősége, a kiragyogás. A kiválóság. Ha dicsőségben jársz, akkor kiválóságban vagy. Kiválóságban. Ékesség. Egy ékesség fog úgy körbevenni, ami amúgy nem lenne ott az életeden, ha Isten nem közölte volna ezt a dicsőséget. Fényesség. Ez a dicsőség hoz egy fényességet az életed köré. Nem járhatsz többé sötétségben. Tündöklés. Ezek mind rokonértelmű szavak, és ebből a dicsőséggel kapcsolatosak, amit Isten kiáraszt az életünkre. Tehát ez a dicsőség, összefoglalva az eddigieket, pár gondolat, nem csak azért van, hogy Isten nekünk adja, és őt belül hordozzuk a szellemünkben, ott örökön örökké ott van ez a dicsőség, hanem hogy megtanuljuk kiárasztani, és megláttassék az életünkön, és megnyilvánuljon az életünkön, és megoldásokat hozzon, és elnyelje a sötétséget. Ez egy működő dicsőség, egy pulzáló dicsőség, egy lüktető dicsőség. Az ő szíve lükteti ezt a dicsőséget az életünkben, és működteti. A ráadás, hogy ezt a dicsőséget nekünk adta Isten, hogy növekedhetünk ebben a dicsőségben. És ha valami jó, akkor miért nem akarnánk még többet belőle? Azért, ugye? Ha valami ilyen sok jót hoz az életünkben, akkor miért nem akarnánk még belőle növekedést? Isten a növekedés Istene. Minden, amit ad, abban lehet növekedni. Kivéve egy dologban. A megigazoltság státuszában. Mert ha igaz vagy, annál már igazabb nem lehetsz. De lehet növekedni a bölcsességben, lehet növekedni a megértésben, lehet növekedni a szeretetben, lehet növekedni a hitben, lehet növekedni a kijelentésben. Minden, amit Isten ad, az ajándékok, a gyümölcsök, abban növekedés van. Istennek ez a természet, a növekedést ad nekünk, így lehet növekedni a dicsőségben is. Ezt is megmondja Isten, hogy ezt hogy tegyük, miként elvezet minket arra, hogy hogyan van ez a növekedés. Nézzük ezt meg a Kolosse levélben. Mi egy ragyogó gyülekezet leszünk. Mi azon munkálkodunk, hogy a dicsőség egyre jobban megláttassék rajtunk. Nem írja Ézaiásban, hogy kelj fel és világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. És népek jönnek a te világosságodhoz. És királyok a néked feltámadt fényességhez. És Isten azt akarja, hogy ez a világosság kiragyogjon. És jöjjenek a népek, és hódoljanak az Úrnak, azért, mert ez a dicsőség rajtunk van. Hódoljanak az Úrnak, a Jézus nevében. Ez Isten akarata, és mivel mi feltámadtunk Krisztusban, ez a dicsőség feltámadt rajtunk, ez az a dicsőség szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ez a dicsőség bennünk lakozik, és ezt ki kell ragyognunk. Óriási fényesség és ragyogás ez. Nézzük a Kolossé 3-at, és ez a mi gondolatmenetünk most, hogy hogyan megyünk innen tovább. A Kolossé 3-ra lapozunk, és elolvassuk, hogy mit tanít nekünk Isten, hogy hogyan kell ezt a dicsőséget a látható birodalomba hozni. A láthatatlanból. Ugye a szellemünkben van az egy láthatatlan birodalom a földi életünk vonatkozásában, ugye? Láthatatlan. Azt írja az ige, a Kolossé 3-ban, a 9-es versnek a második felétől olvasom, hogy le kell vetköznünk amaz óembert. Mert újonnan születtünk, attól még az óemberben élünk. Az ember a testnek a minden herce-hurcája is, amit hoztunk a múltból. Ezeket le kell tenni. Szokásai, gondolkodásmódja, a rég múltnak az ügyes-bajos dolgai. Vessük le, mondja Jézus, vessétek le ezeket az ő cselekedeteivel együtt. És többieteket, a cselekedeteket ne hurcoljuk magunkkal tovább, mert most új teremtmények lettünk, ezen dolgozni kell. És felöltözzétek amaz új embert. Vagyis fel kell öltenünk magunkra azt a belsőt, aki ott lakozik, az új embert. Fel kell ölteni. Fel kell venni magunkra, mint egy reggel felöltözködünk. Fel kell ölteni magunkra. Az igével történik ez. Az ige dicsősége hozza. Fel kell öltöznünk ezt az új embert, és figyelj ide, aki megújul, az új emberben van egy megújulás. Nem stagnál ez a dicsőség az új emberben. Az új emberben elhelyezett dicsőség megújul. Szerintem egy kis gyerek játszik, de jobban látjuk egymáson a dicsőséget ragyogni. Úgyhogy egy segítőt kérek majd a kapcsoló táblához, hogy kapcsoljuk föl, vagy ha esetleg, köszönöm szépen. Tehát ez Istennek a műve volt, hogy lássuk a dicsőséget, hogy ragyog. Még van hova sétálnunk innen. Még van hova igyekeznünk, hogy jobban ragyogjon. A dicsőség úgy ragyogna rajtunk, ahogy a világítás odafönt, nem lenne annyi villanyszámlánk. Bejönnénk, és beragyognánk a termet. Szerintem eljutunk ide. Eljutunk ide, Jézus nevében. Eljutunk ide. Ez a dicsőség így tud ragyogni. Hatalmas, hatalmas. Egy evangélista egyszer elmondta, hogy lementek egy mély barlangnak a sikátoros részébe, ahol igazából már semmi fény nem jutott be, és a lámpájuk elromlott, és nem volt világításuk. És elkezdtek imádkozni, és elkezdtek segítséget kérni, és ahogy elkezdtek segítséget kérni az Úrtól, egymáson észrevették, hogy egyre jobban látják egymást, mert elkezdtek világosítani, világosodni, ragyogni. Az a belső dicsőség, úgy is nevezünk, hogy az aura, ami körbeveszi az embert, egyre inkább elkezdett világos, és fény jött abban a sötét barlangsikátorban, az útjukat ki tudták nyomozni, hogy merre menjenek, mert ez a belső világosság megjelent. És ezt tudod úgy ragyogni, hogy meglátjuk a szemünkkel. Meglátjuk a szemünkkel. Gyönyörű dolog ez. Tehát fel kell öltözni ezt az új embert, aki megújul annak képére. Vagyis, hogyha az igébe, ez csak akkor történik, amúgy nem újul meg ez a belső ember. Újonnan születik, és ha nem öntözöd, és ha nem vagy az igében, akkor ennek a világossága nem növekszik. Ott van szunnyadó mag formájában. De ha az igében vagy, és engeded, hogy Isten szóljon hozzád az ige által minden nap, akkor ez a belső ember elkezd megújulni. Naponta megújul. Naponta világosodik. Naponta vesz még magához kijelentést. Naponta vesz hozzá még hasonulást, elhasonulást Istenhez. Hát azt írja, hogy annak a képére és hasonlatosságára megújul, aki teremtette őt. Az Isten hozott minket elő, mint új teremtést, ugye? Képzeld el, ha az igében maradsz, akkor a belső embered napról napra elkezd megújulni. Már nem olyan, mint tegnap volt. Tegnap is jó volt, mert Istentől született. Nincs benne kivetnivaló, de jobb lett. És megújultabb lett. És nagyobb dicsőségben van. És nagyobb szeretetben van. És nagyobb kijelentésben van. És nagyobb ismeretben van, mint egy nappal előtte. És naponta haladsz ezen az úton, a növekedés útján. És ez lenyűgöző tud lenni az embernek, hogy Isten minket erről a helyről elvisz valahova. Neki terve van az életünkkel. Akarja ezt a növekedést Isten az életünkben. Hogy elváltozzunk. Elváltozunk méghozzá úgy, hogy megújulunk. És ahogy ez a belső ember megújul, az megláttatik a külső emberben. Mert a belső embernek a kiragyogása a külső. Ugyanis a láthatatlanból lesznek a láthatók. Igaz? Így van megírva? És hogy a belső embered elkezd megújulni, a külsőre az kivetítődik. Minden szervre. Minden csontra, minden helyzetre kivetítődik ez a gyönyörű ragyogás, ami belül van. És ez izgalomba kell hozzá a szívünket, hogy valamiért munkálkodik Isten rajtunk. És ez pedig a dicsőségben való növekedés. És egy megújulás a belső emberben. És hogy az ő képére elváltozhatunk ismeretben. Ő a minden tudás. Mi pedig az úton vagyunk, és ismerjük őt egy bizonyos mértékig. És naponta jobban és jobban megismerhetjük őt. Mert elváltozunk erre az ismeretre, megújulunk erre az ismeretre. Nem lenyűgöző ez? És ez Isten akarata, és ezt el kell végezni, úgyhogy fel kell öltenünk ezt az új teremtést. A külsőre. A külsőre. Ez egy öltözködés, minden reggel felöltözünk. Nem megyünk ki úgy az utcára, hogy kikeltünk az ágyból, ugye? Adunk magunkra. Ugyanígy adunk arra is, hogy a szellemi embert felöltsük. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Megújul ebben a ragyogásban, megújul ismeretben. Ez az ismeret szó az epignosis a görögben, ami egy nagyon érdekes szó. Mert azt jelenti, hogy nem csak, hogy egy távoli valakinek az ismeretében növekszel, és megvan az elszeparált távolság, egy bizonyos távolság köztetek, hogy ismersz valakit onnan a messzeségből, és növekszel. Nem. Ez az ismeret, ez az epignózis szó azt jelenti, hogy egyre jobban megismered őt, és miközben egyre jobban megismered őt, hiszen megújulsz ebben az ismeretben, egyre inkább közelebb kerülsz hozzá. Egyre inkább közelebb kerülsz hozzá, egy közösségbe kerülsz vele. Közösségbe kerülni azzal, akit megismersz. Minél inkább megismered őt, minél inkább megújulsz ebben az ismeretben, annál inkább közösségbe kerülsz vele. Míg a végén oly annyira egy leszel vele, ahogy ő azt kívánja. Mert ő azt kívánja, hogy egyé legyünk az atyával, és egyé legyünk a fiúval teljesen. Szellemünk, lelkünk, testünk teljesen átitatva ő vele, az ő szent lényével. Ez az ő kívánsága. Mi pedig járjuk a saját útjainkat, és gondoljuk a saját gondolatainkat nagyon sokszor. Nem kárhoztatásként mondom. Mindannyiunknak van hova igyekezni még. De Istennek a vágya, hogy teljesen egyé legyünk ő vele. Teljesen egyesüljünk. Teljesen átitatva legyünk ő vele. És akkor olyan az életünk, mintha a mennyben élnénk. Akkor élhetjük a mennyet itt lent a földön. És az valóság lehet, hogy Istennek ez az akarata, ide igyekezzünk. A dicsőség ragyogás az életünkben, az ige által megy. Megismerni őt, és az ismeret által egyre jobban egyé válni ő vele. Hogyha ezt így megérted, akkor egy belső erő fog hajtani arra, hogy növekedés legyen az ige ismeretedben. Azáltal közelebb kerülsz hozzá. Minél inkább megismered őt, annál inkább közösségbe kerülsz vele. Nagyobb lesz a közösség. Nagyobb lesz a közösség. Áldott legyen a Szent neve. Szorosabb a kapcsolat. Istennel való kapcsolat. Mondhatod, hogy jó protekcióid vannak a Teremtőnél. Nagyon szoros kapcsolat vagyok, ahol valaki odafönt van. Csak egy szavamba kerül, és szólok neki, és meghallgat. És megcselekszi azt. Mert szíve minden dobbanását, rezzenését figyeli, figyelmezi, meghallgatja és megcselekszi. Mert közelségbe vagyok. Nem távoli Isten van. És ez mindannyiunknak ez az örökségünk. Benne van az örökségünkben. Ismeretben való növekedés által az életünkben jelenlévő dicsőség is növekszik. Ez a lényeg. Mózes hallgatta az igét, és ragyogott az orcája. Minél inkább hallgatod az igét, minél inkább nagyobb közösségben vagy az igével, annál nagyobb lesz az ismereted, az ismeretben való megújulás, és annál nagyobb lesz az a dicsőség, ami elkezd ragyogni az életeden. Közeledünk a végkicsengéshez. A kegyelmek megsokasodnak általa az életünkben. Úgy tanítja az ige, hogy növekedjetek a kegyelemben? Tanítja? Ugye? Hogy megerősödjetek az Úr kegyelmében, sokasodjon felettetek a kegyelem. Hogy fog ez menni? A bennünk lévő dicsőség növekedése által a hatékonyság fog növekedni az életünkben. A hitünkben való közösség hathatósabb lesz. A saját életünk dolgaiban, és ahova csak kivetjük a hitünket. Hathatós lesz a hitünk közössége, ha ez a dicsőség növekszik. Hathatósabb lesz. Hogyan lehet ezt a növekedést elsajátítani? Kolossé levél írja, itt a 16-os versben. Azt írja, a Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon. Lehet, hogy valakinek van egy kis igei ismerete, és tud egy igét idézni mondjuk. És már mondjuk leesett a szellemébe úgy, ahogy, tehát már nagyjából az ott elkezd mozogni és működni. De nincs gazdag ismerete az igéről, mert még nem dolgozott rajta. Míg a másik dolgozik az igén, és gazdagon veszi magába az igét. Gazdagon. A Krisztus igéje lakozik bennetek gazdagon. Látod, az igei lakozás lehet szegényes, egy újjászületett hívő életében is lehet szegényes, lehet szükölködő, lehet éppen hogy csak, lehet bővölködőbb, és lehet gazdag az igei lakozás. Melyiket választod? Érdemes befektetni, ezt akarom ma neked elmondani. Érdemes befektetni, hogy az ige lakozzon benned gazdagon. Mert nyereség fog élni, amikor megtalálod az ő igéjét. Nyereség fog élni akkor, amikor ez az ige elkezd működni, fuzionálni az életedben. És fogja hozni azt, amire Isten elküldte. Az ige élő is ható. Ez azt jelenti, hogy minden szempillantásban Isten élete van benne, és odahat a helyzetekre. Nem hagyja, hogy az ördög nyerészkedjen. Előhozza a megoldásokat. Az Isten igéje, ilyen, élő is ható. És gazdagon lakozzék bennetek minden bölcsességben. Hoho, figyelj csak, ha az ige gazdagon lakik benned, garantált, hogy bölcsét tesz. Isten legelőször minden hívőnek a bölcsességet akarja odaadni. Nem nagyobb házat, és nem nagyobb ezt, meg azt, meg nagyobb autót, meg még földeket, vagy akármit, amit kívánsz az életben. Nem. Az első, amit oda akar adni neked, az a bölcsesség. És miért? Azért, hogy jó döntéseket tudjál hozni, hogy meg tud különböztetni a jót a gonosztól, hogy meg tud különböztetni az életet a haláltól, és az életet választ. Minden döntésedben. Ez a bölcsesség hozza. És az ige tesz bölcsé. Ha nem vagy benne így az igében, akkor fogsz hozni döntéseket, amelyek nem a bölcsességben születtek, és annak később meg fogod inni a levét. Mert a döntéseinknek következményei vannak az életben. Vannak döntések, amelyek 15-20 évre kihatnak az életünkre. Vagy tovább. És Isten ezért ezt a bölcsességet akarja odaadni, és ha Istennek ez az igéje gazdagon lakozik benned, az bölcsé tesz. Garantált. Tehát még egy ok arra, hogy az Isten igéjét bőséggel kell venni az életünkben. És be kell építeni a szívünkbe. Nem a fejünk számára van az ige. A szívünk számára van. A szellemünk tápláléka. A szellemünknek a tápláléka. Komolyan kell venni az igei táplálást az életünkben. Mert különben soványkák vagyunk szellemben. Amen. Értjük ezt, hogy ez mennyire fontos, mindennél fontosabb. Minden féltett dolgodnál jobban őrizd a szívedet, és úgy őrizd, hogy csak az igét engeded meg. És az bőséggel. És más ne engedj oda. De az ige bőségben lakozzon ott, mert az fog téged bölcsét tenni. És ez egy nagyon nagy tanulság. Isten arra adta az igét, hogy felépítse vele a szellemedet. Ugyanis Istennek van egy építő anyaga az életünkben. A szellemünkre. És az az ige. Az igével építi föl a szellemünket. Az igét helyezi oda be. Az ige. Ez az ő építő alapköve, alapanyaga. Hogy megerősítsen minket. Ahogy hallgatjuk az igét, ő építkezik. Állandóan éheznünk kellene az igét. Hogy halljuk azt, hogy újra halljuk azt. Hogy is volt, Uram? Akkor megjönnek a kétségek, a külső dolgok, amit lát az ember. Hogy is volt, nézzük meg újra, olvassuk el, újra hallanom kell, vágyakozom, éhezem, szomjúhozom az igét. Mondja azt az ige, hogy az utolsó időkben Isten fog egy éhséget adni a földre az ige hallgatása után? Ez az éhség ott kell legyen bennünk. Minél többet szeretnénk bekebelezni az igéből, hogy azáltal legyen egy ragyogás az életünkön, legyen egy bölcsesség az életünkön, hogy Istennel nagyobb közösségbe kerülhessünk. Ez a minden vágyunk kellene, hogy legyen. Éhséggel kell bejönni a gyülekezetbe, hogy a szó, amit az Isten szól a szájából, és a prédikátor kiejti, imádkozz, hogy az Isten szava hangozzék el, az téged éltessen, behatoljon a szívedbe, és ott munkálkodjon, hathatósá tegye a hitedet. Ezen munkálkodni kell. Látod, hogy miért van különbség keresztények között? Mert ezt az igei táplálást nem veszik komolyan. Van, aki hetente jön és elmondja a problémáját, és megmutattam neki, ezt az igét írja ki, és tegye ki a lakásba több helyen, és naponta és óránként imádkozza el. És amikor bejön a gyülekezetbe, akkor is hozza magával, és itt is mondja el a társainak azt az egy igét, amit az ő helyzetére adott a szellem. És ezt munkálni kell akkor. Ezt nem lehet enélkül egy órát sem eltölteni, mert az elménket, a gondolatainkat abba az irányba kell megfegyelmezni. És akkor kijövünk abból a problémából. Mert az a szellemnek a kardja arra a helyzetre. És avval időzni kell, és erősíteni magunkat, és egyre mélyebbre és mélyebbre gyökeret verjen a szívünkben az az ige. Az ige hallgatása után való éhség. Kérjed el Istentől. Éhes legyél az igére. Szakíts rá időt, bármi más tegyél inkább félre, az ige hallgatására kérjél éhséget a szívedben. Abban van a te életed. Abban van az életed. És ti, hogy eljöttetek, ez az éhség ott van a szíveteken valamilyen mértékben, lehet még inkább ezt éhezni. És még inkább éhezni. És nagyobb adagokat magadhoz venni az igéből. Jó lesz neked. Jót fog tenni neked. Mivel, hogy gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, mondja Pál Timóteusnak. Egy nagy kijelentés van ebben az igében, 2 Timóteus 3.15. Gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre. Látod, mit tesznek az írások velünk? Ugye az írások az Isten igéje, mondtuk az elején, Isten kimondja, és a proféták leírják. És így van nekünk a Biblia, írott Isten igéje. Ezek az írások bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. Vagyis, hogy az üdvösség útját úgy járd, hogy Isten akarja, ahhoz kell egy bölcsesség. És az Isten igéje az, ami képes téged bölcsé tenni. Hogy tudd, hogy ez az utad, ezt kell tenned, ebben az irányban kell haladnod, most mit kell tenned, melyik utat válod, melyik munkahelyet, családod dolgai, mindennel kapcsolatban, amivel kérdés van a szívedben, ha elkezded olvasni az igét, jön hozzá egy bölcsesség. Abban a dologban, ami téged foglalkoztat. Mert Isten igéje elkezdi pásztázni azt a helyzetet, és hozza neked a megoldást, és kijelenti neked. Mert Isten igéje ennyire él. Nem csak egy elvont valami az írások nekünk, hanem élő valóság. Élő és ható. Él az ige az életünkben, és nagyon komolyan kell venni, mert ha nélkülözzük és félretesszük, akkor ez a bölcsesség nincs jelen az életünkben. Gondoljuk, hogy hoztunk egy bölcs döntést, de nem. Nem biztos, hogy úgy döntöttünk, hogy az Isten bölcsessége adta volna nekünk. Isten igéje az egyetlen, amely bölcsét tehet minket az üdvösségre. Hogy az üdvösség útjai maradhassunk, az üdvösség útjait járhassuk. Ez nélkülözhetetlen az ige. Az igei táplálás, az igei táplálás. Az imakönyveket javasolom itt mindenkinek. Minden sora a Biblia. Egy-egy helyzetre összegyűjtve. Imádkozz naponta. Naponta akár 3-szor vedd elő, ha egy krízis helyzetben vagy. Mondd el azt a célirányosít megvallást. Jelents ki az igét. Miközben mondod, hallod a saját hangodat, beljebb megy a szívedbe. Jobban gyökeret ver. Jobban gyökeret ver, nagyobb hatalommal uralkodik az életed felett. Így működik. Az ige a szívedben és a szádban. A szádban és a szívedben van. Ott kell lenni mind a két helyen. Ezek egymást erősítik. Így működik. Figyelmezni kell az igére, hogy bölcsebbek legyünk. Nem elég az igét úgy hallgatni, hogy közben nincs ott az egész lényed. Teljesen tedd oda magad. Szakíts időt. Teljesen tedd oda magad. A szellemed, lelked, tested teljesen. Minden más zárják, és fókuszálj rá. És akkor szívódik föl. Úgy, ahogy nincs hozzá hasonló. Felszívódik az emberbe. És egy bölcsesség jön, amely csak innen nyerhető. Az üdvösségre. Van világi bölcsesség is. De az nem visz előbbre. Isteni bölcsességről van szó. És ha ezt a bölcsességet elnyered, és ebben növekszel, akkor tudod, hova jutottál el? Isten többet tud rád bízni, mint eddig. Tehát most már bölcsebb vagy. Hiába adná oda neked, amit most kértél, nem vagy még készen rá. Kérsz nagyobb gyülekezetet, de nem vagy még készen rá. Ezzel a kis maréknyival sem bírsz. Hogy tudnád a nagyobbat kezelni, menedzselni? Nincs még ott a bölcsesség. Isten nagyon gondosan adja nekünk oda, amit kérünk a maga idejében. A bölcsesség által építetik a ház, ugye? Bölcsesség által? Ugye? Amen. Amen. A Szent Szellem legfontosabb munkája bennünk az új teremtésben, hogy bölcsét tegye minket. Az ige által. Ez a bölcsesség alapdolog. És ezt az igéből lehet nyerni. Az ige tesz bölcsé, hogy olvastuk. Meg tudjuk különböztetni a bölcsesség által a jót a gonosztól. Ez Ádámtól kezdve minden rossznak a forrása volt. Nem tudta megkülönböztetni. Helyesen dönt, vagy sem. Azt hitte, jól dönt, és hozott egy rossz döntést. Elszakadt Istentől az emberiség. A döntéseink meghozatalához Isten bölcsességét kell kérni. Minden vonalon, minden tekintetben, hogy az áldások tudjanak jönni. Ő tudja, mi a legjobb nekünk. Amen? Amen? A dicsőségben való növekedés a 2 Korintus 3.16 tanítja, hogy ez létezik. Azt írja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét. Mindnyájan, vagyis te is, meg én is. És nincs különbség. Mindnyájunknál így megy a növekedés. Az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléljük. Már nem úgy szemléljük, ahogy Mózes, ő letakarta az arcáját. Mi fedetlen arccal szemléljük ezt a dicsőséget, miközben rátekintünk az Úrra, szemléljük ezt a dicsőséget. És miközben szemléljük ezt a dicsőséget, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Ez az Úrnak az ábrázata, akit szemlélünk. Az ő ábrázatára elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Az Úrnak szellemétől. Vagyis a Szent Szellem végzi ezt a munkát, és elváltoztat minket, miközben őt szemléljük. Látod, hogy mennyire nem cselekedetekből van a növekedés? A természet feletti módon jön, az ige által. Szemlélvén őt, szemlélvén az igét, szemlélvén a szellemieket. Meditálni az igén, gondolkodni az igén. Így jön hozzánk. Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben. Isten, akinek egy szavába került, hogy a sötétségből legyen világosság. Egy szava volt. És a sötétségből világosság lett. Így egy szavába került, hogy a te szívedben világosság legyen, és ezt megparancsolta. Gyújtott világosságot a mi szívünkbe, hogy megismerjük Isten dicsőségét. Tehát Isten azt akarja, hogy ezt a dicsőséget megismerjük, és erre gyújtott egy világosságot a szívünkbe. Ott többé már nincs sötétség. Ott világosság van, hogy megismerjük ezt a dicsőséget, ami ez a dicsőség, amely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Vagyis ami történik, hogy az Atya dicsősége, miután Jézus megdicsőült, ráragyogott Jézusra. És Jézust adta neked, hogy te őt szemléld, és őt tekints, és ő legyen a példaképen, és az ő igéje éltessen. És miközben őt szemléled, ez a dicsőség rád ragyog, és elváltozol. Dicsőségről dicsőségre. Látod, hogy csak az igében van az életed? És az ige nélkül nem jutsz előbbre? Így van rendelve. Hogy ez a dicsőség az, ami ragyog, és a Jézus Krisztus arcán van, és ha te őt szemléled, elváltozol. Ragadd ezt meg. Ilyen egyszerűvé tette Isten mindannyiunk számára. Nincs kivétel, mindenkinél így működik. Jézus szavai. János 17.22-ben mondja. És én azt a dicsőséget, itt az Atyához imádkozik. Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál. Jézus a földön az Atya dicsőségében járt. És megengedte az Úr a kegyelméből, hogy láthassák az emberek az Atya dicsőségét Jézus szolgálatában. És Jézus, amikor a tanítványoktól búcsúzik, szereszhalál előtt van, azt írja, hogy a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékig adtam. Ez elég egyértelmű, hogy megértsük, hogy ez a dicsőség a miénk lett? Nem azt mondja, ha majd imádkoznak, akkor megkapják. Nem. Ha majd böjtölnek eleget, akkor megkapják. Nem. Ha majd elég jól cselekednek, akkor megkapják. Nem. Azt mondja, hogy ezt én már nékik adtam. Odaadta Jézus. Odaadta. Mert ott a mennyben neki megvan az a dicsőség, amelyet az Atya ragyog rá. És a mennybe felmagasztalt. De mi nekünk itt a földön? Az a dicsőség, amelyben Jézus járt a földön, nekünk adatott. Hogy mi is pont ugyanúgy tudjunk járni. Hogy azokat a cselekedeteket meg tudjuk cselekedni. Nekünk adta ezt a dicsőséget. Nekünk adta, hogy egyek legyenek, amiken mi egyek vagyunk. Ez az a dicsőség, ami összeköt minket. És egyé forraszt minket. Ez az a dicsőség. Ha ebben járunk, akkor lesz egy olyan egység közöttünk, hogy nem tud behatolni az ellenség. A dicsőség felemészti. Emésztő tűz van a dicsőségben. És ebben a dicsőségben járunk, nem tud beférkőzni az ellenség. Óriási dolog. Abban a dicsőségben járok, amelyben Jézus járt a földön, naponta imádkozom. Miért ne tenném, ha Jézus mondta? Akkor így kell legyen. És hogy jön elő? Úgy, hogyha hiszem, és azt vallom, és imádkozom. És nem az atyától kérem, hogy adjon dicsőséget, hanem odaadta. Bennem van ez a dicsőség. De naponta lepecsételem a szám szavaival, hogy abban a dicsőségben járok, amelyben Jézus járt a földön. Gondolt, ez tetszik az atyának? Örvendezik benne. Örvendezik benne. Örömet akarsz szerezni az atya szívének? Szóld az igét, ahogy Jézus adta a szádba. Ennél szebb imát nem tudsz elmondani. Abban a dicsőségben járok, amelyben Jézus járt a földön. Miért? Ugyanazokat meg kell cselekedned, amelyeket Jézus cselekedett. És ő is a dicsőség által cselekedte meg. Neked is így kell. Felölteni magadra, és járni benne. Halleluja! Halleluja! Az ígét szólom nektek, semmi mást. Nem teszek hozzá, nem veszek el belőle. Ez az ige a ti életetek, mondta Mózes, amikor lejött a hegyről. Mai nap is így igaz. Az ige a ti életetek. Az ige a ti életetek. Az ige éltet benneteket. Az ige dicsősége pedig elváltozást hoz az életünkre. Dicsőségről dicsőségre való elváltozást. Egyre nagyobb ragyogó dicsősége. Növekedést hoz a dicsőségben. Nem lehet betelni vele, mert mindig ad hozzá az Úr. Ma vagyunk egy dicsőségben, és holnap ez a dicsőség növekszik, mert az igében jártunk. Képzeld el? Úgyhogy akkor a keresztény nem fásulhat meg többé. Nincs az, hogy megfásult vagy belefáradt, mert az ige által újra és újra egyre magasabbra lesz felemelve a dicsőségben. Csak oda kell fordulni az igéhez. És nem a gondjainkra tekinteni. Onnan nem fogunk vigasztalást venni, ha újra ránézünk a gondjainkra. Onnan nem fogunk előbbre jutni. Az igébe tekintünk bele. Utolsóként pedig, az ige utolsó szakaszában, ahova elérkeztünk a tanítás végére, nézném veletek, megnézném a Filippi levélben, a második fejezetben, mit mond nekünk itt az ige. Itt van valami elrejtve, ami egy koronát tesz a mai üzenetre. Megmutatja neked, hogy Isten hogy munkálkodik veled ebben. Nagyon tanulságos lesz. Filippi levél, készen vagytok erre? A szívetek most már eléggé fel van spannolva, hogy ebből a dicsőségből szeretnétek többet, ugye? És elszántak lettetek, hogy ez így lesz a jövőben. Amen? Eddig is tudtuk, hogy jó az Úr, de ennél még sokkal több van ott. Elrejtve. A dicsőségben. Ha nézzük a Filippi levelet, a második fejezetben, 12-es versnek a második felét olvasom, és aztán hozzáveszük a 13-ast. Azt írja itt Pál, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, teljesítsétek be az üdvösségeteket. Sok keresztény azt hiszi, hogy látod, ezért aztán cselekedni kell ahhoz, hogy üdvözöljünk. Hát nem erről van szó. A kegyelemből tartattunk meg hitáltal. És ez így le van zárva, azt így olvasod. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, úgyhogy ezt most tisztáztuk. Nem erről szól itt az ige. Arról szól itt az ige, hogy neked munkálnod kell az életedben azt az üdvösséget, ami a szellemedbe került, hogy megláthasd a látható világban a testedben és a környezetedben. Munkálkodnod kell a hited munkáival, a dicsőség munkáival, a dicsőség kiárasztásával. Igenis van mit tenned hozzá, hogy ez megjelenjen a láthatatlanból a láthatóba. Van munka vele. Kell művelni azt a kertet. Kell gondozni azt a szőlő birodalmat, ugye, azt a szőlős kertet. Kell valakinek gondozni. Na most a szőlő műves az az atya. Ő az atya, aki műveli a szőlős kertjét. Jézus a szőlőtől, mi pedig oda vagyunk függesztve szőlővesszőknek. Tessék, teremje. Vagyis nem mindegy, ezek a szőlővesszők melyik oszlopra kezdenek fölkapaszkodni, hova mennek, mit csinálnak, mekkora fürtöket lennek. Nekünk dolgunk van, nekünk munkálnunk kell, részünk van ebben, hogy ez dicsőséges legyen. Munkálnunk kell a saját üdvösségünkre, vagy ki kell munkálni a saját üdvösségünket még, ezt is hozza egy fordítás. Munkálkodni kell rajta. Hogyan? A hitnek a munkáival. Nem lehet a hitünket hagyni elaludni. A hitünk az egy szolga, Isten igének a szolgája. Menj ki és cselekedd meg. És ami meg nem cselekszed, nem ülsz le az asztalhoz vele menni. Ez például egy hitcselekedet volt. Felszóltod a hidedet, menjen ki dolgozni. Mert a hitünk Isten igéje szolgájának adatot. És azokat meg kell látni, azokat a dolgokat, amelyeket Isten itt elrendelt, hogy azokban járjunk. Mert jó cselekedetekre lettünk ide elrendelve. A földre. Ezek a hitünk munkái. És nézd meg, hogy neked is munkálkodnod kell, és van valaki, aki veled munkálkodik. Nem egyedül végzed ezt. Mert Isten az, aki munkálja bennetek. Ó, és ez gyönyörű. Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést, az a jó kedvéből. Vagyis van egy láthatatlan segítőd. Ugye Isten a trónon ül, Jézus a jobbján. Vagyis az az Isten, aki ezt munkálja, az az Atya, aki bennetek van, mondja Jézus. Az Atya, aki bennem van. Az a Szent Szellem. Tehát itt a Szent Szellemről van szó, aki munkatársad lett ebben, hogy munkálkodj az üdvösségedre. Mert ugyanis ő is munkálja belülről. Neki van egy szolgálata, amit be kell töltsön benned. Hogy Isten elrendelt akaratát végrehajtsa az életedben. Ez az ő szolgálata. Segítőnek adatot, segítőtársnak adatot. Hogy végezze ezt az életedben. De nélküled nem tudja elvégezni. Partner kapcsolatban vagytok. Közösségben vagytok. Közös projekten munkálkodtok. Hogy a mai nyelvezetet használjam. Ő a főnököd. Ő a főnököd. És ő munkálná az akarást benned. Vagyis már az is tőle van, hogy ezt szeretném, ezt akarom. A másikat meg nem, az olyan távol áll tőlem. Ezt a Szent Szellem végzi bennünk, ezt az akarást, hogy mi az, amit szeretnék. Nyugodtan hagyatkozz rá, ha a dicsőségben jársz. Mert amit te akarsz, azt ő munkálja benned. Azt ő hozza. Ő munkálja az akarást, és a cselekvést is. Akkor tudja megcselekedni, saját maga nem tud tenni az életedben. Korlátok között van. Mert te nem vagy vele hit testvérségben, hit kapcsolatban. Mert neked, azzal kezdi, az első vers azt mondja, hogy neked kell munkálnod az üdvödre. Vagyis ha te odaszánt vagy, ha te megnyitott vagy az igére, hogyha te éhezed az igét, ha te munkálkodsz a hiteden, ha te növekszel ebben a dicsőségben, akkor a Szent Szellem feléled ebben a közösségben, és azt mondja, hogy íme itt vagyok. Odadom neked, ez az az akarat, amit én szeretnék, és ezt fogod te is akarni. És oda jön ez az akarat hozzád, és egyszerűen fogod tudni, ezt akarom, ezt szeretném. Én tisztán látod majd, ez az utam. És a másik, az nem, az le van zárva, azt nem akarom. Tehát ez az az akarás, amit munkál bennünk. És annak a cselekvését is ő munkálja. Magunk egy legyet nem tudunk meggyógyítani. Hidd el nekem. Saját gyógyulásodat nem tudod előhozni. Ő az, aki végzi. Ő az, aki munkálja. Partner kapcsolatban veled. Mit tudsz segíteni, hogy az ő szolgálata beteljesedjen? Biztatnod kell őt. Ez az első. Drága Szent Szellem, hiszem, hogy te ezt munkálod bennem. Hogy te előhozod ezt az akaratot bennem. Hogy te hogy termékenyét teszel. Hogy vigasztalsz engem, hogy bátorítasz engem. Ez mind az ő feladata. Hogy oltalom vagy nekem. Hogy támasz vagy nekem. Hogy hallok tőled. Hogy megjelented nekem azokat, amiket hallasz az atyánál és a fiúnál. Ezzel te támogatod őt, és bátorítod őt, és ő azonnal lépni fog. És fogja cselekedni azokat, ami a szívedben és a szádban van, amiket te munkálsz. És munkatársi kapcsolatban vagyunk a Szent Szellemmel. A szád és a szíved igei megnyilvánulása nélkül semmit nem tud tenni az életedben. Bár nagyon szeretné megvalósítani Isten küldetését. Nagyon szeretné. De nem tudja megtenni. Képzeld el. És ki korlátozza őt? A te passzivitásod. Bocsánat, de így van. Bevezettem nektek ezt a gyönyörűséget. Ez így van. Ő végzi, ha te munkálod. Ő végzi az akarást és a cselekvést, ha te munkálod. A hited munkáit, hogy te hathatós lehess a hitednek a munkájában. És van egy óriási segítőtársad, aki teljesen egy az atyával, és teljesen egy a fiúval, és benned van. Ó, Hozsanna! Ez az üzenet, amit Isten akart, hogy halljatok. Hogy az ige dicsőségében járhassatok. És hogy elszántak legyünk, hogy növekedni fogunk ebben a dicsőségben. Akarod ezt? Isten akarja, hogy a dicsősége kiáradjon a földre. Hogyan fogja megtenni? Rajtunk keresztül. Rajtunk keresztül. Amen. És amikor nyelveken imádkozunk, akkor hajtjuk ezt a folyamot. Hajtjuk ezt a folyamat. Amikor elkezdünk nyelveken imádkozni, akkor ebből a mély folyamból hajtunk, mint a sebesen folyó víz, amelyet az Úr szele hajt. Elkezdjük hajtani ezt a hatalmas folyamot. Munkatársai vagyunk, azt dicsőséget adunk neki. Hatalmas az ő neve, és a te dicsőségben járásod egyre növekszik az Úr dicsősége. Megragyog te rajtad. És beteljesedik az Úr akarata az életedben. Izgatottá váltál szíved, hogy ez neked megvan. És hogy tudsz együttműködni? És jövőre jobban fogunk ragyogni. Jövőre lecsavarjuk a villanyt, óriási világosság lesz a teremben. Halleluja! Köszönjük Istennek a nagy szerelmeit. Nagyon nagy kegyelemmel van itt az Úr közöttünk, mert akarja, hogy jobban fogd a kezét. Hogy ő vezet, ő megy elől. Mi pedig követjük őt. És bátorítjuk a drága Szent Szellemet, hogy végezze ezt a szolgálatát. Neked is van egy szolgálatod a királyságban, és neki is. Ezért fontos a Szent Szellemmel való közösség. A Szent Szellem közössége nélkül nincs semmi ez keresztény életben. Nincs gyümölcs. A Szent Szellem közösséget rendelte az Úr. Munkálod te is, és munkálja ő is. A Filippi levélből megértetted ezt? Munkálod te is, és munkálja ő is. Ő egymagában nem tudja elvégezni. Te sem tudod egymagadban elvégezni. Karöltve megy. Közösségben megy. Ezt a közösséget ápold, szeresd, és dolgozz rajta, hogy erőteljesebb legyen. Jobban járja át a dicsőség. Ő a dicsőség szelleme. És az a dicsőség szelleme át akarja járni az életedet. Az a sugározon az a dicsőség. A Szent Szellemhoz még egy igét, ezt el kell olvasnom a legvégére nektek. Mert ide tartozik, és a Szent Szellem hozta, úgyhogy nekünk meg kell hallanunk. A Zsidó levél végén van ez a vers. És pontosan ide illik, és kell az áráshoz, hogy ez egy olyan gondolattal záródjon, ahogy Isten azt megírta. Megírta. Zsidó levél 13. Úgy kezdődik a vers, hogy a békesség Istene. Szeretnél a békességet? Ó, gyönyörű Jézus, a békességet hozta nekünk a földre. Úgyhogy a zaklatás meg van tiltva az életedben. A háborgatás meg van tiltva. Tilos? Nem jöhet. Mert a békesség Istene, te Istened. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát. Ő az, aki kihozta a halálból. Feküdt Jézus a sírboltban. Harmadnapon feküdt már a sírboltban. És te ott voltál ő benne. Vagyis nem csak őt hozta ki a halálból, hanem téged is. Akkor ott kihozott a halálból. Kihozta halálból örök szövetség vére által. Vagyis Isten a vérre tekintett. Mert a vér örök. Jézus teste a halálnak átadatott 3 napra. De a vére, amit majd ünnepeltünk az urasztalnál, az örök volt. Abban lüktetett Isten élete. Angyalok őrizték ebben a 3 napban. Amíg Jézus a sírboltban feküdt. És ez az örök szövetség vére, hogy Isten rátekintett a vére, az örök szövetség vére által tudta kihozni a fiát a halálból, mert a vére élt. És a vérben van az élet. Látod ezt? Úgyhogy a vérben, ha megtanulsz imádkozni, lenyűgöző dolgok jönnek. Mert az életet ad, Isten életét adja. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát. Ugye van egy nagy pásztorod? Örök szövetség vére által. Ami Urunk Jézus. Az örök vér által jött ki. Az örök szövetség vére által jött ki a halálból. A Szent Szellem így tudta őt feltámasztani. Tudott neki életet adni, mert a vére élő volt. A vére romolhatatlan volt. A vére szeplőtelen volt. Itt a földön volt addig a vér, amíg Jézus a sírboltban volt. Ő maga vitte fel aztán a vérét a trónterembe, az oltárra helyeztetett. Mai napig is ott van. És megszólal érted. És így folytatja, tegyen készségeseké titeket minden jóra. És hát a készséged nélkül nem tud végezni semmit. Tegyen készség kell hozzá. Tegyen készségesé téged minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát. Vagyis mi nem vagyunk itt másért, csak azért, hogy az ő akaratát cselekedjük. Nem a saját útjainkat járni vagyunk itt. Ha a saját útjainkat járunk, kiszáradunk. Mert ez az élet nem éltet minket. Nem éltet akkor minket. Hogy cselekedjük az ő akaratát, és itt van a gondolat, amit az előbb olvastunk a Filippiben. Azt munkálván bennetek. Ki munkálja ezt? Ugye? Ő munkálja bennünk. Ha közösségben vagy vele, akkor fogod tudni, ez az utad. Ezt ő munkája. Ez az utam. Ezt kell tennem. Azt munkálván veletek, ami kedves ő előtte. És nem azokat keressük, amik nekünk kedvesek. Nem a saját életünknek a dédelgetésére vagyunk itt. Ugye? És ha magunknak kedveskedjünk. Szó nincs erről. Keresztény élet nem erről szól. Sokan mondják, hogy keresztény élet az olyan élet, hogy most már azt mondjuk, hogy akarunk mindenben megáld minket Isten. Hát ez téves evangélium. Ez teljesen téves. Az van leírva, hogy azt munkálván veletek, ami kedves ő előtte. Ez azt jelenti, hogy vannak kedves utak előtte, és vannak kevésbé kedves utak előtte. És vannak olyan utak, amire azt mondja, hogy rá se néz, ne lép, ne menj arra. Téveigés. Ezeket ő mondja, és munkálja benned a Jézus Krisztus által, és ha ezeket teszed, akkor neki dicsősége lesz örökkön örökké. Amen. Ezt szerettem volna még hozzátenni. Nagyon köszönjük Istennek. Ő munkálja bennünk, adjuk át magunkat, hogy ő munkáljon bennünk. Adjuk át magunkat, munkálja bennünk a gyógyulás, munkálja bennünk a szabadulás, munkálja bennünk a jókedvét, munkálja bennünk az örömét, munkálja bennünk az ő gazdagságát, munkálja bennünk az ő bölcsességét, adjunk hálát ezekért. Ő munkája, mi pedig örvendezünk ő vele. Ha engedelmesek vagyunk, e föld javaival élünk. Nem tartja tőlünk vissza, de az első az engedelmesség. Az első az, és hogy az ő útjait járjuk. Eljutottál szívedig? Halleluja, dicsőség Istennek. Hozsánákat, most megyünk bele gyönyörű folyamba. A dicséretekbe köszönjük az Úrnak, hogy a szíveket megöntözte, megérintette. Emeld túl a kezedet és szeresd őt. És kérd meg, hogy munkálja benned, ami kedves ő előtte. És csak az maradjon meg, ami kedves ő előtte. És ami nem, ami neki nem kedves, azt ma engedd el. Azt tedd oda a kereszt alá. Ha érezteti veled, hogy van valami, ami nem olyan kedves neki az életedben, és hordoztad, tedd le a kereszt alá. Tedd le oda. Az nem kell neked. Az akadályoz téged, az gyümölcstelenné te. Azt a hajtást le kell vágni. Azt le kell vágni. Le kell metszeni. És a szőlős gazda teszi ezt, ha megengeded. Ha odaadod az életedet erre, oda kell adni az életedet erre. Amen. Engedelmes leszel, emeld fel a kezedet.